Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. 2,8 milliárd forint hiánnyal zárta a júliust a központi költségvetés, amivel az idei hiány 2786 milliárd forintra nőtt, írja az Infostart a Nemzetgazdasági Minisztériumra hivatkozva. Ez a teljes évre tervezett hiány 58,4%-a, ami nagyjából időarányos hiányfelhalmozódásnak felel meg. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg szombaton a 43. Lidl Balaton átúszást. A szervezők délutáni közleménye kiemelte, a korábbi kétszeri halasztást követően napsütéses időben 24 fokos, tükörsima vízben teljesítette a szép számú résztvevő az 5,2 kilométeres teljes távot és a 2,6 kilométeres féltávot, amelyek mellett szapos átkelésre is volt lehetőség. A jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt mától ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tilalmat a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóságának egyetértésével rendelik el. Hangsúlyozták, hogy a tüzek megelőzésében kiemelt szerepe van a lakosság felelős magatartásának, mert az erdőtüzek többségét továbbra is emberi figyelmetlenség, például egy eldobott csík okozza. A következő napokban magas középhőmérséklet és csapadékmentes időjárás várható, így a kiszáradt erdőtalajok a kisebb csapadékokat is azonnal elnyelik. A fenyves állományok, az erdőfelújítások és erdőtelepítések különösen veszélyeztetettek. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a katasztrófavédelem.hu oldalán elhelyezett térképen lehet tájékozódni. Augusztus 25-től szeptember 20-áig jelentősen módosul a közlekedési rend a keleti pályaudvart érintő vonalakon a pályaudvar felújítása miatt, írja a MÁV. A munkálatok ideje alatt 4 hétig a keletiből nem indulnak és oda nem is érkeznek vonatok, ezért a győri, a pécsi, a hatvani miskolci és az új szászi békés csabai vasút vonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A menetrend módosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet. A módosított menetrendek az online felületeken várhatóan mától lesznek elérhetők. Nem lehet minden élelmiszert árusító helyen beváltani a nyugdíjasoknak járó 30 000 forintos élelmiszerutalványt, írja az Infostart. A Magyar Államkincstár közzétette a részletes tájékoztatót. Az utalvány nem használható fel például drogériákban, benzinkutakon, valamint olyan vegyes profilú üzletekben, ahol nem fő tevékenység az élelmiszerkereskedelem. Még pályázhatnak a kistelepülési önkormányzatok a helyi közvilágítás korszerűsítésére. A kormány az új felhívással az 5 000 fő alatti lakosú települések beruházásainak megvalósítását segíti. A pályázatok támogatására 18 milliárd forint áll rendelkezésre. A maximálisan pályázható támogatási összeg 50 millió forint, a támogatás vissza nem térítendő. Az önkormányzatok augusztus 31-jéig nyújthatják be a pályázatokat. A kiírás elérhető a www.kormány.hu, a www.magyarfaluprogram.hu, valamint a www.nffk.hu weboldalakon. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén felhős napos időre számíthatunk. Délután az északkeleti határvidéken és északnyugaton néhol kialakulhat zápor-zivatar. A több helyen megélénkülő nyugatias szél este felé északnyugatira, északira fordul. A zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Pálinkás Péterrel, Lőrinci település polgármesterével és Szédes László lőrinci plébánossal ültem le beszélgetni. Most már egy ünnepélyes, szép szentmise után vagyunk, és az ünnepélyesség hangulatában készítjük el ezt a mai beszélgetésünket. Nem véletlenül, hiszen 2 évvel ezelőtt a Szent István Rádió élő egyenes adásban közvetítette azt a 300 éves évfordulót, ami minek is volt az évfordulója, kedves Laci atya.
A kápolna építésének volt akkor a 300. évfordulója, most pedig a felszentelésének volt ugyanilyen számú, tehát 305 éves évfordulója. Feltették már nekem a kérdést, hogy miért van ez a különbség, miért nem ugyanabban az évben szentelték fel, bevallom, erre én nem tudok választ adni.
Minden esetre idén 2025-ben is ünnepeltetek és ünnepelt Lőrinci települése egy 300 éves évfordulót. Úgy hozta a sors, hogy a templomban ünnepeltük ezt az ünnepi szentmisét, nem véletlenül, ugye, polgármester úr?
Igen. Köszöntök én is mindenkit. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen döntést kell hozni a plébános úrnak, tehát eléggé rossz időjárási körülmények vannak most az országban. Ezt hál' Istennek minket elkerült most, de ezt nem tudhattuk előre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy atya ilyen téren jól döntött.
Mit is mondhatunk, az idei szentmisének mi is volt az üzenete a 300 éves évfordulón túl? Kivel ünnepeltünk, kikkel ünnepeltünk együtt, kedves Laci atya?
Általában hagyomány, hogy ahol eddig működtem papként, azokból a településekről a hívek mindig jönnek a búcsunkba, ottól éppen papként működök, jelenleg így van Lőrincébe is. Tehát jöttek az eddigi állomásaimről, környékbeli településekről, illetőleg ami nagyon-nagyon megható, hogy népviseletbe öltözött hagyományőrzők is részt vesznek a szentmiseinken. Idén például újdonság volt, Salgótarján mellől Vizslás településről jöttek. Hadd mondjam el, hogy velük egy KDNP-s napon találkoztam, akkor ismertem meg őket, és már akkor felfigyeltem arra, hogy milyen meseszép a népviseletük. Érdeklődtem náluk, és rögtön küldtek a polgármesterükhöz. Ő pedig továbbított engem a feleségéhez, mondván, hogy ő fogja össze ott a hagyományőrző csoportot. Így ismerkedtem meg velük, és hála Istennek elvállalták, hogy most az idén először itt voltak a lőrinci búcsunkban, gyönyörű népviseletbe öltözve jöttek velünk a templom körüli körmenetre is. Továbbá Buják, ez a nógrádi település szintén nagyon híres a népviseletéről. Hagyomány, hogy az első állomáshelyen volt Nagykáta, és ott működik egy fiatalokból álló tangóharmonikás csoport. Ők is eljöttek, és a körmeneten ők kísérték az énekeket.
Fantasztikus hangulata volt ennek a tangóharmonikás éneklésnek. A tangóharmonikával együtt énekelni a szép katolikus népénekeinket.
Erről most az jutott eszembe, hogy sztorizzunk, kedves Böbe, mint a Nosztalgia műsorunkban. Az előző állomás helyemen történt, hogy egy néni azt mondta nekem, hogy atya, ha eljönnek a nagykátai tangóharmonikások, és én meghallom a harmonika szót, rögtön kicsalja a szememből a könnyet. Hála Istennek ez most is elmondható. És még meg kell említeni Bag települést, ez itt található Aszód mellett. Velük most pontosan nem is tudom, hogy hogyan ismerkedtem meg, ha jól emlékszem a búcsójukon, innen az ismerettség, a barátság és az ottani Szent András templom énekkar vállalta, mint az előzőkben is, hogy eljönnek közénk és a szentmisén ők énekelnek. Továbbá náluk nemrégen alapult Máriás lányokból álló fiatal csoport. Hogy ezt mindenki értse, a lényeg ennek az, hogy hordozható Mária szobrot visznek lányok a szentmisére, a körmenetbe, és ezzel Jézus édesanyját köszöntik. Van egy sajátos Isten tiszteletük, lépésekkel lépegetve köszönnek az Úr Jézusnak és egymás felé. Ez is egy olyan rész a szentmisében, amiről láttam a híveken, hogy törölgetik a szemüket a könnyeiktől.
A Máriás lányok jelenlétének pedig már hagyománya van a lőrinci búcsúkon.
Így van, nekem már nem élnek a szüleim. Én innen 20 kilométerről származom, Káló nevű kis településről. Édesanyám mesélte, hogy már az ő lánykorából onnan gyalog jöttek át a Lőrinci Szent Anna búcsúba úgy, hogy ezek a máriás lányok a vállukon hordták a hordozható Mária szobrot, természetesen egymást váltva. És elmondta anyukám, hogy amikor a kápolna közelébe értek, akkor a lőrinci máriás lányok eléjük mentek, és úgy kísérték őket a kápolnához. Amikor odaértek, harangszóval várták őket, az új zarándokokat, akinél lobogó, tehát templomi zászló volt, azok megálltak a kápolna ajtajába, és közel 45 fokos szögben megdöntötték a lobogókat befelé a kápolnába, a főoltár felé, és így köszöntek be. Azt mondta akkor édesanyám, amikor ezt nekem elmesélte már idősasszonyként, hogy ennél a résznél nem volt olyan szem, amely szárazon maradt.
Idén kimutatta be az ünnepi szentmisét.
Tamási József atya, akit a Bónum TV-ből ismerhetnek jól a kedves hallgatók.
Polgármester úr, a kápolna is díszítésre került, attól függetlenül, hogy bár nem ott ünnepeltük az ünnepi szentmisét, de bárki kimehetett és meglátogathatta a kápolnát, a mai nap főszereplőjét, mert hogy a környéket is szépen rendbe rakták.
Igen, még hál' Istennek vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a környezet ilyen szép legyen és így is maradjon. Én azt gondolom, hogy több nevet is meg tudnánk említeni, de nem szeretnénk kiadni senkit. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy ékszerdoboza ez a Lőrinci Egyházközségnek, de a városnak is, és hogy büszkék vagyunk rá, hogy ilyen szépen rendben van téve.
Részben már válaszolt a kérdésemre, mert hogy mit jelent a lőrinci embereknek a Szent Anna kápolna?
Én azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri a környékben, tehát a Szent Anna búcsút rengeteg helyről jöttek most is. Tehát én azt gondolom, hogy a térségben az egyik legnagyobb búcsúhányáró hely Lőrinci.
A Szent Mise önmagában ajándék, de kaptunk ajándékot is. Két évvel ezelőtt is egy szép kis plasztikát, idén is megajándékoztak bennünket, a résztvevőket. Kinek az ötlete volt az, hogy ajándék szülessen a kedves résztvevő zarándokoknak?
Nem az én ötletem volt, hanem a bátyámé. Ők Budapesten laknak, és van egy idősebb házas pár barátjuk, akik művészek.
És akikkel a beszélgetést, a mi beszélgetésünk után meg is hallgathatják majd a Szent István Rádió hullámhosszainak kedves hallgatók, többet megtudunk róluk. De vissza az ötlethez.
Amikor az építésnek volt a 305 évfordulója, törtem mind is a fejemet azon, hogy mit adhatnánk ajándékba a megérkező máriás lányoknak, a névviseleteseknek, és a bátyám ötlete volt, hogy mit szólnék hozzá, ha egy ilyen kerámiát készítetnénk. Akkor úgy készült ez el, hogy a kápolna épület külseje látható rajta. A mostani kerámián pedig a kápolna belseje, konkrétan a főoltár, és rajta Szent Anna képe, ahogy Szent Anna a kis Máriával van együtt.
Ez külön kérés volt a művészházas pár felé, hogy ez kerüljön rá az ajándékra?
Nem, én úgy tudom, hogy atya ezt úgy egyeztette, hogy rábízta a művészekre, hogy mi az, ami még ebből ki lehet hozni, vagy mi a hangsúlyos ebben a kápolnában, és azt gondolom, hogy jól választottak.
Az ötlet tőlük származott, nekem Marika, a feleség mondta azt, hogy atya, mit szólnál hozzá, akkor a kápolna épületről készítettünk kerámiát, most készítenénk a belsejéről. Én rögtön válaszoltam, hogy ragyogó ötlet, már is áldásomat adom rá.
Szent Annát ünnepeltük ezen az ünnepségen, a kápolnával együtt természetesen. Róla köztudott Szent Annáról és Szent Joakimról, hogy a boldogságos Szűz Mária szülei, Jézus Krisztus nagyszülei voltak. Mindenki szerintem gondolt a mai ünnepen a nagyszüleire, hiszen nem lehet eléggé hálásnak lennünk a nagyszüleinkért, a jó Isten felé. Még a szentmisét bemutató kedves atya is a szentbeszédében a nagymamájának emlékét idézte fel. Szóval hálát kell adnunk a nagyszüleinkért, hálát is adunk, és ezt olyannyira megtettük a szentmisén és a szentmise végén, hogy áldásban is részesültek a nagyszülők. Légy oly kedves, Laci atya, mondd el ezt a különlegesen szép áldást, hogyan kell elképzelnünk. Milyen áldásban is, mi itt a szokás?
A nagyszülők áldása, azt hiszem, hogy ez régi dolog már az egyházban, hiszen ahogy Böbe is említette, a szüleink életét Isten után a nagyszüleinknek köszönhetjük. Ezért van az, hogy minden jó érzésű ember nem csak a szülei, hanem a nagyszülei iránt is nagy hálával tartozik. Azt hiszem, hogy ez az oka annak, meg az alapja, hogy kialakult az egyházban, hogy ezen az ünnepen a nagyszülőkre különösen gondolunk, és a szentmisékben, a búcsúi misékben megáldjuk őket. Mi is ezt tettük itt a Szentmise végén, amikor a körömletről visszaérkeztünk, és úgy végeztük ezt az áldást, hogy az oltári szentség még az oltáron volt, és még a szentség behelyezés előtt, tehát az oltári szentség előtt imádkoztuk el a nagyszülők áldó imáját.
Amely hogyan is szól?
Így szól szó szerint. Több változata lehet, mi ezt a formát használjuk. Én bevallom, ezt egy több pap kollégától szedtem össze, és gyűjtöttem össze ezt a mostani szöveget, amely így hangzik. Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívetekben az Isten. Fogadjátok az áldást, legyen ez öregségetek támasza. Fizessen meg nektek az Úr kegyelmének titokzatos kincstárából. Teljesítse kéréseiteket, adja meg azokat szívetek szerint, és erősítsen elhatározásaitokban. Áldjon meg titeket a szenvedés idején, védelmezzen Jákob Istenének neve. Küldjön nektek segítséget szentélyéből. Legyetek áldottak minden dolgotokban, találjatok tetszésre Isten szemében. Ő adjon nektek hosszú életet. Lássátok meg fiaitoknak fiait nemzedékről nemzedékre. Áldjon meg titeket az Úr az ég áldásaival, és midőn majd elfogy életetek, ne hagyjon el, hanem legyen bőséges jutalmatok az égben. Nyerjetek százszoros jutalmat és örök életet. Adja meg nektek az Isten a végső kegyelmet, és minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Több olyan papot kerestem meg, akiknél szintén Szent Anna volt a védőszent. Tőlük szedtem össze így több helyről ezt az imát, és így alakult ki nálunk ez a szövegforma, amit mi szoktunk imádkozni.
És a körmenet sem maradt el, hiszen bár nem a kápolnánál volt az ünnepi szentmise, de a templom körül azért megengedte a Jóisten, hogy egy szép ünnepi körmenettel végigvonult az ünneplő hívő közösség.
Igen, hál' Istennek meg tudtuk tartani a körmenetet. Egy kis eső azért belevert, de szerintem az elviselt.
Az égi áldás volt.
Igen, úgyhogy ez belefért. Hál' Istennek azért ki kellett menni az útra, és nem a templom kertbe, mert olyan sokan voltak a templomból, hogy alig fértünk el. Így eléggé látványos is volt, hogy milyen sokan voltak most így a templomban.
Még annyit hagyd tegyek hozzá polgármester úr szavaihoz az esőre. A népviseletesek, akik jöttek, ők előre szóltak nekem, hogy atya, ha eső lesz, mi ezekben a ruhában nem mehetünk ki a szabadba, hiszen a ruháink tönkre mennek. Hasonlóképpen a tangó harmadikások is jelezték, hogy esőben nem tudnak közreműködni, hiszen a hangszereik rögtön tönkre mennek. Úgy oldottuk meg a szentmisén, hogy a munkatársaim a sekrestéből félszemmel mindig figyelték az időjárást, és emlékszem, hogy felajánlásnál jelezték felém, hogy esik az eső. Ebből úgy gondoltam, hogy talán nem tudunk tartani körmenetet, és hogy szokták mondani, mit ad Isten? Amikor a hirdetést tartottam a templomba, akkor oda súgták a fülembe, hogy atya, elállt az eső. Elindulhattunk, és amikor visszaértünk a templomhoz, akkor kezdett úgy igazából cseperegni csak. Aztán, amikor bejöttünk, és már a Te Deumot, a hálaadó éneket énekeltük, akkor láttam azt, hogy akik a templom előtt állnak, már mindenki esernyőt tart a kezében, tehát akkor már erősebben esett. Vagyis a Jóisten úgy lerendezte, hogy pont a körmenetre kitartott az idő. Erről nekem az jutott eszembe, hogy Joákim meg Szent Anna szólt az unokájának, hogy Jézus fiam, a mi ünnepünk van, segítsél be akkor nekünk egy kicsit, hiszen neked van erre hatalmad, hogy jó időt adjál hozzá. És íme Jézus meghallgatta a nagyszülői kérését, mert jó időt adott arra az időre.
És szép számmal részt is vettünk ezen a szentmisén. Körülbelül hányan lehettünk?
Nem tudom, hogy hányan lehettünk, a templom az teli volt, az biztos. Én gyerekkoromban akkor láttam ilyen sok embert a templom, amikor éjféli misére jöttünk még. Akkor emlékszek, hogy hátul is kint álltak, sőt, amikor kijöttem a sopeletért, hogy vigyem, akkor láttam, hogy még nem csak az, hogy bent a templomban hátul álltak, hanem még kint a templom kertben is voltak emberek. Tehát azt gondolom, hogy nincs miért szégyenkeznünk, tehát elég sokan eljöttek ebbe a búcsúba.
Jól sikerült az idei Szent Anna búcsú, hála érte a Jóistennek. Lesz-e jövőre, lesz-e 2026-ban is? Akkor már nem 300 éves évforduló, hanem már 301. éves évforduló? Szóval mik a jövőbeli tervek?
A Jóisten segítségével minden évben szeretnénk ezt megünnepelni. Ha az Úr úgy akarja, akkor jövőre szeretnénk, ha már a hagyományokhoz híven, kint a kápolnánál lenne szabadtéri szentmise, mint amilyet pár éve közvetített a Szent István Rádió.
mindenképpen szeretnénk a kápolnánál megtartani a búcsúi körmenetet és a szentmisét. Ez elég nagy hagyománya van ennek, hogy a templomból elindulunk egy fél órával előtte, kiérünk a kápolnához, és akkor onnantól kezdődik az ünnepi szentmise, sőt a kápolnánál is van egy körmenet, majd a mise végén pedig visszavonulunk a templomba. Tehát eléggé azt gondolom, hogy ünnepélyes hangulatú minden egyes Szent Anna búcsú itt Lőrinciben. Bízom benne, hogy jövőre még kegyesebb lesz hozzánk a Jóisten, és nem csak a körmenet idejére nem ad esőt, hanem egész nap mondjuk egy jó napfényes napunk lesz.
A kedves hallgatók pedig már jó előre írják be a naptárba, hogy a Szent Anna ünnephez közeleső vasárnapon szeretettel várják a lőrinci kedves hívek. És te is, kedves atya, az érdeklődőket és a kedves híveket a lőrinci búcsúra. Most köszönöm szépen a beszélgetést Pálinkás Péter polgármester úrnak és Széles László plébános úrnak. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, és a Szent István Rádióban, amikor az egyházi hírekben hirdetik a lőrinci búcsút, mindig úgy szoktuk zárni, hogy a lőrinci hívek szeretettel várják a búcsús zarándokokat. Így köszönünk el, hogy ha jó Isten segít bennünket jövőre is, a híveink így várják ide a zarándokokat a Szent Anna búcsunkra.
Július 26-án.
Juhász Istvánné Marikával és Juhász Istvánnal Lőrinciben találkoztam, a Szent Anna búcsú után beszélgetünk egymással. Már 2 évvel ezelőtt is egy csodálatos ajándékban volt részünk, természetesen a Szent Mise a legnagyobb ajándék, de a Szent Mise mellett kaptunk egy nagyon szép plasztikát. Akkor a kápolna, a Szent Anna kápolna külsejét formálták meg, hiszen a kápolna volt 300 éves. Idén pedig egy újabb ajándékkal rukkoltak elő, polgármester úr és plébános úr külön kérésére. Önök készítették ezt a plasztikát, mit is lehet róla tudnunk?
Hát ami az üzenete a plasztikának, hogy négyzet alakúra kérték, és a kápolna belsejéről és egyenesen az oltárról készüljön, legyen rajta a felirat, hogy Lőrinci Szent Anna kápolna, és legyen a 2 év dátuma számokba kirakva.
Hogyha kiszámoljuk, akkor ez kereken 300 esztendő, igen, a 2 évszám között a különbség.
Igen, és ahogy én ezt eligazítottam a plaketten, akkor az adta nekem a kezdőpontot, hogy amikor módom volt tavaly bemenni a kápolnába, és letérdeltem egy imát, elmondtam, és közelebbről szét tudtam nézni, meg tudtam nézni az oltárt. És akkor láttam, hogy szem magasságában van a kereszt. És ez volt a kiinduló pontom, hogy a köré kell majd építenem a többit. Aztán jött a Szent Anna portré, de az festmény alakba. És akkor azt megformáltam, és utána a 2-2 oszlopot, ami még rajta van a oltáron, azt is rátettem. És olyan boltív van a oltár fölött, és úgy döntöttem, hogy a feliratot, hogy Lőrinci Szent Anna kápolna, azt ilyen boltíves alakba tettem rá. És bal oldalra tettem, hogy 1725, és jobb oldalra tettem a 2025-öt. És fölötte van egy zárónak a falevél, ág nélküli falevél, ami nagyon fontos.
Miért?
Azért, mert ha már ág nélkül van, hulló falevél. És ez a hulló falevél minden évben egyszer jön elő. Azt jelenti, hogy elmúlt valami, és lassan elmúlik az év is. Minden évben így ismétlődik. És ami az 1725 átkaroló levelek hegyei, azok mind a jövő felé mutatnak. És ami a 2025-öt átölelő falevél, az meg mind a múltra tekint vissza. Középen találkoznak, kereszt volt az indulópontom, és ez a zárópontom. Így alakult ki.
Köszönöm szépen, hogy elmondta ennek a plasztikának a történetét, amely nyugodtan mondhatom, hogy családi vállalkozás eredményeként jött létre. Kedves férje, miben segített?
Hát csak segítek, a formát én csinálom, mert a gipszkiöntéseket, meg ilyesmi, meg kiégetni, meg ilyesmi.
Mert hogy milyen alapanyagból készült ez a plasztika?
Hát ez először is gipszformát kell csinálni, és ezt kiöntem, és akkor ez agyagból készült, és háromszor kiégettük. Nagyon sokkal, hosszabb.
Sok munkaidő?
Igen, nagyon sok.
Sok munkaóra.
Igen. Igen, mert még száradásra is kell időt hagyni, mert ki kell, hogy száradjon, hogy ne vetemedjen el, ne formálódjon el, és utána lehet festeni, azt is kiégetni, és rá a mászt ráégetni. És így készül el véglegesen.
Február óta csináljuk egész ide.
Február óta készült ez a sok-sok plasztika, hogy most, július 27-én ajándékként megkaphassák azok, akik ellátogattak az idei lőrinci Szent Anna búcsúra. Ez egy színes plasztika, ugye? Tehát itt azért a színek sokkal nagyobb szerephez jutottak, mint mondjuk a két évvel ezelőtti kerekplasztikánál.
Igen, mert az az építésről szól.
Így
és
van.
Az piros agyagból készült direkt, hogy téglás, piros anyag, és ez meg fehér, mert festéshez, meg az alapszínhez ez a fehér anyag a szép.
Szent Annát ábrázolja az oltárkép, és nem utolsó sorban Szent Anna tiszteletére épült a kápolna. Most ezért színes lett ez a kis plasztika, amely, ha már kicsit említek, nem is olyan kicsi. Milyen méretű lett ez az emléktárgy, ez az ajándéktárgy?
Hát a 15-20-as körülbelül. Mert ahogy megcsináltuk, és szárad, az összemegy. És hogy mennyire ment össze az anyag, már nem mértük utána.
De egy nagyon-nagyon szép örök emlék, én ezt megerősíthetem, hiszen én most először látom. Önök minden nap ezzel dolgoztak, nekem pedig az újdonság erejével hat a látványa. Az alkotó kritikus önmagával, meg vannak elégedve a végeredménnyel.
Nagyon érdekes módon tudom ezt elmondani, mert is. Azt, hogy meg tudtam így csinálni, az egy bizonyos siker, de ugyanazt a szint, amit valamikor a festő rátette a képre, azt már így kerámiába visszaadni már nagyon nehéz.
Minden esetre megpróbáltak rá egy kísérletet tenni.
Azért lett kék a háttér, mert azt nem tudtuk kikeverni azt a szint.
És amikor megtalálta önöket a feladat két évvel ezelőtt, vagy idén is, nem is volt kérdés, hogy igent mondanak a felkérésre? Volt valamilyen oka annak, hogy elvállalták ezt a felkérést?
Előzetes oka volt két évvel ezelőtt, amikor a barátunk mondta, hogy hát a testvére a László atya itt pap, és lesz ez a 300 éves évforduló, hogy akkor csinálnánk neki, mert akkor a építésének a 300. évfordulójára egy kerámiát. És akkor elvállaltuk nagyon szívesen. És rá egy évre, amikor mentünk ki együtt a Laci atyával, ki a búcsúba.
Csíksomjóra.
Már akkor beszéltünk ott, a Laci atya mondta, hogy kellene most is egy, és akkor beszéltünk róla, hogy jó, csak akkor egy kicsit előbb szóljon, mert rengeteg idő, mert száradás, festés, és így szólt februárban, és nem volt kétséges. Hogyha már miránk esett a választás, akkor megcsináljuk.
És milyen példányszámban készültek el ezek az ajándéktárgyak?
Eredetileg 200 darabot kellett volna, de csak most 160-at tudtunk ideig legyártani.
Mert hogy ennyire időigényes volt a munka.
És a maradékot majd most ősszel megkapják, mert nekiállunk, megcsináljuk, és akkor megint elhozzuk.
Köszönöm szépen önöknek a beszélgetést, gratulálok ehhez a szép munkához, és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a kedvességét, és az, hogy megdicsérte a mi munkánkat.
Az elmúlt percekben Juhász Istvánné Marikával és Juhász Istvánnal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái: Szent John Henry Newman bíborost egyházdoktorra avatja Leó pápa. Augusztus 17-én Leó pápa Albanóban misét celebrál az egyházmegye szegényeinek. A római egyházmegye Lourdes zarándoklata. Együtt a fiatalokkal a szűzanyához. Kárpátaljáról, édes hazánkról ne feledkezzél meg szegény magyarokról. Vértesaljai László jegyzete.
Szent John Henry Newmant egyházdoktorrá nyilvánítják. 1890. augusztus 11-én hunyt el a híres angol bíboros, teológus és gondolkodó. Leó pápa megnyitja az utat Szent John Henry Newman hivatalos egyházdoktorrá nyilvánításához. A kereszténység egyik nagy modern gondolkodója, meghatározó személyiség egy olyan spirituális és emberi úton, amely mély nyomot hagyott az egyházban és a 19. századi ökumenizmusban. Továbbá olyan írások szerzője, amelyek bemutatják, hogy a hit megélése hogyan jelent mindennapos szívtől szívig ható párbeszédet Krisztussal. Egy olyan élet, amelyet az evangélium iránti energiával és szenvedéllyel töltött el, amelynek csúcspontja 2019-es szentéavatása volt, hamarosan elérkezik oda, hogy az angol John Henry Newman bíborost egyházdoktorrá nyilvánítják. A hírt július 31-én jelentette be a Szentszék sajtóirodájának közleménye. Eszerint 14. Leó pápa audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentéavatási dikasztérium prefektusát. Ez alkalommal a pápa megerősítette Semeraro bíborosnak, hogy a bíborosok és püspökök, a szentéavatási dikasztérium tagjai plenáris ülése támogatja, hogy Szent John Henry Newmant az egyetemes egyház doktorának nyilvánítsák. Vezes kedves fény az engem körül ölelő homályban, vezes engem tovább. Sötét az éjszaka, és messze vagyok az otthonomtól, vezess engem tovább. Amíg a te hatalmad megáldott, biztosan tovább vezet engem. Lápon és mocsáron, sziklán és patakon át, míg elmúlik az éjszaka. És reggelre azok az angyali arcok mosolyognak, amelyeket régóta szerettem, és egy ideje elvesztettem. John Henry Newman 32 éves volt, amikor ez a megható ima megfogalmazódott a szívében, miközben egy hosszú olaszországi utazás után visszatért Angliába. 1801-ben született, már 8 éve anglikán pap volt, és széles körben egyháza egyik legragyogóbb elméjének ismerték el, egy olyan emberként, aki mind a szavakkal, mind az írott szóval lenyűgöz. Az 1832-es olaszországi út elmélyítette belső keresését. Newman szomjazott Isten mélységeinek, az ő jóságos világosságának megismerésére, amely számára az igazság fénye is volt. Az igazság Krisztusról, az egyház igazi természetéről és a korai századok hagyományáról, amikor az egyházatyák egy még osztatlan egyházhoz szóltak. Oxford, hitének központja és a hely, ahol a későbbi szent élt és működött, lett az az út, amelyen meggyőződése fokozatosan a katolicizmus felé tolódott el. 1845-ben spirituális útját az Eszé a keresztény tanítás fejlődéséről című művében sűrítette össze, amely a fény hosszú keresésének gyümölcse volt, amelyet a katolikus egyházban ismert fel, egy olyan egyházban, amelyet Krisztus szívéből születetnek, a vértanúk és az ősi egyházatyák egyházának tekintett, amely, mint egy fa, a történelem során növekedett és fejlődött. Nem sokkal ezután kérte, hogy vegyék fel a katolikus egyházba, ami 1845. október 8-án történt meg. Később így írt erről a pillanatról. Olyan volt, mintha egy viharos tenger után kikötőbe érkeztem volna, és az e tekintetben érzett boldogságom a mai napig megszakítás nélkül megmaradt. 1846-ban visszatért Olaszországba, mint egy alázatos szeminarista, annak ellenére, hogy nemzetközi hírű teológus és gondolkodó volt, beiratkozott a hitterjesztési kongregáció kollégiumába. Olyan csodálatos itt lenni, írta, olyan, mint egy álom, mégis olyan nyugodt, olyan biztonságos, olyan boldog, mintha egy hosszú remény beteljesülése és egy új élet kezdete lenne. 1847. május 30-án pappá szentelésével kiteljesedett hivatásának köre. Ezekben a hónapokban Newmant mélyen vonzotta Néri Szent Fülöp alakja, egy másik lélek, akit hozzá hasonlóan Róma örökbe fogadott. Amikor Boldog 9. Pius pápa arra bíztatta, hogy térjen vissza Angliába, Newman oratóriumot alapított ott, amelyet a szentnek szentelt, akivel osztozott az örömteli lelkületben. Ez a jókedv megmaradt a hazájában a katolikus intézmények létrehozása során felmerült számos kihívás során is, amelyek közül sok eleinte megtorpanni látszott. Elméje mégis ragyogó írásokat alkotott a katolicizmus védelmében és támogatásában, még heves támadások közepette is. 1879-ben 13. Leó pápa bíborossá kreálta. A hír hallatán Newman örömében sírva fakadt. A felhő örökre elszállt. Apostoli munkáját töretlen intenzitással folytatta 1890. augusztus 11-én bekövetkezett haláláig. Sírjára azt kérte, hogy csak a nevét és egy rövid mondatot véssenek fel, amely összefoglalja 89 évének rendkívüli ívét. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Árnyékokból és képekből az igazságba. 16. Benedek 2010-ben boldoggá avatta, tisztelegve a mélyen imádkozó ember előtt, aki a pápa szavaival élve, odaadó gondoskodásában élte meg a papi szolgálat mélyen emberi vízióját az emberek iránt. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta a gyászolókat, gondoskodott a börtönben lévőkről. Newman 2019-ben Ferenc pápa avatta szenté, aki a Dilexit Nos kezdetű enciklikájában elmagyarázta, miért választotta az angol bíboros mottójául a cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szól mondatot. mert, jegyezte meg Ferenc pápa, minden dialektikus vitán túl az Úr azzal ment meg bennünket, hogy a szívéből szól a miénkhez. Ez a felismerés vezette őt, a kiváló értelmiségit arra, hogy felismerje, legmélyebb találkozása önmagával és az Úrral nem az olvasásból vagy az elmélkedésből fakadt, hanem az imádságos párbeszédből, szívtől szívig, az élő és jelenlévő Krisztussal.
Augusztus 17-én Leó pápa Albánóban misét celebrál az egyház megye szegényeinek. A pápai házhivatala augusztus 7-én csütörtökön jelentette be, hogy 14. Leó pápa a Castel Gandolfo közelében fekvő Albánó város Szűz Mária kerektemplomában szentmisét mutat be augusztus 17-én jövő vasárnap, amelyre meghívják az albánói egyházmegye által támogatott szegényeket. Mint ismeretes, 14. Leó pápa a jövő hét végén Castel Gandolfóba utazik, és a nyári nyaralóban tölti a nagyboldogasszony napi ünnepet és a rákövetkező napokat. Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének ünnepén pénteken délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Castel Gandolfói Szent Tamás plébánia templomban, majd délben az ottani apostoli palotában imádkozza a rózsafüzérimát. Augusztus 17-én vasárnap délelőtt 9:30 órakor szentmisét mutat be Albánó város Szűz Mária kerek temploma kegyhelyén, majd délben Castel Gandolfo főterén a pápai nyaraló balkonjáról imádkozza az úrangyala imát. Innyit visszatér Albánó városába, ahol a püspökségen együtt ebédel az albánói egyházmegye által támogatott szegényekkel és a helyi karitász munkatársaival. A római egyházmegye lurdi zarándoklata. Együtt a fiatalokkal a szűzanyához. 600 zarándok, köztük 150 fiatal, Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke vezetésével augusztus 29-e és szeptember 1-e között a dél-franciaországi lurdi kegyhelyre látogat, ahol a szűzanya egykor megjelent Bernadette Subiru előtt. Augusztus végén és szeptember elején ismét elindul az immár hagyományos római egyházmegyei zarándoklat Lourdesba, amelyet az Opera Romana Pellegrinaggi, a római zarándok mű szervez. Újdonság, hogy a csoporthoz ezúttal 150, 16 és 18 év közötti fiatal is csatlakozik, akiknek útját a fiatalok pasztorációjáért felelős egyházmegyei hivatal szervezi. A 30 év alatti fiatalok augusztus 28-án indulnak 3 busszal, és szeptember 2-án térnek vissza Rómába. Lourdesban találkoznak az zarándoklat többi részvevőjével, akik augusztus 29-én repülővel érkeznek a francia kisvárosba, és szeptember 1-ig maradnak ott. A zarándokok száma összesen 600 lesz így, akiket Baldo Reina, római bíboros helynök vezet. Együtt zarándokol a római csoporttal Rebecca Nazzaro szerzetesnővér, az Opera Romana Pellegrinaggi igazgatója. A fiatalok nagyon nagy érdeklődést mutattak, jegyzi meg a nővér, annyira, hogy végül helyhiány miatt le kellett állítanunk a jelentkezéseket. Csodálatos lesz együtt imádkozni a csoport többi tagjával, sok közös programunk is lesz a saját érdeklődés mellett. A keresztutat például maguk a fiatalok írták, és egy záró ünnepséget is előkészítettek, amelyet a csoporttal közösen fognak megünnepelni. A program mindenki számára közös pontjai, a keresztút, a katekézis, a nemzetközi mise, Szent Bernadett élete helyszíneinek meglátogatása, a Szent Rózsafüzér imádkozása, illetve a fákiás felvonulás, még végül a fiatalok által szervezett augusztus 31-i vasárnapi záró ünnep. A fiatalok jelenléte nagy értéket képvisel az egyházmegyei zarándoklaton. Hangsúlyozza Don Alfredo Tedesco, az egyházmegyei ifjúsági pasztorációs hivatal igazgatója. Már a múltban is megpróbáltuk bevonni őket, ezúttal azonban még mélyebb és intenzívebb módon. A fiatalok nagyon fogékonyak a fizikai, mentális és lelki egészség témái iránt. A szenvedés része az életüknek, nekik is épp úgy vannak nehézségeik, mint például a magány vagy az önnevelés kihívásai. Lourdes szimbolikus hely, egyúttal remény kulcsa. A szűzanya, mint anyai figura, a gyógyulás, a befogadó jelenlét szimbóluma erőteljes jelkép lehet számukra is. Kárpátaljáról, édes hazánkról ne feledkezzél meg, szegény magyarokról. Vértesajai László jegyzete. Augusztus 9-én szombaton reggel a Szentpéter Bazilika magyar kápolnájában 50 magyar kárpátaljai zarándok ajkán, mise végén hálóképpen feltör az ének oly erővel és hittel, hogy még az olasz templomőrök is benéznek. Búcsújáró helyek teli tüdejű éneke ez, határokon átzúduló határtalan hitvallás, a boldogasszony segítségül hívása, amelybe kapaszkodni kell, mert a dallam fölkanyarodik a bazilika kupoláján túl, Szűz Mária palástos kék egébe. Megyesi László kárpátaljai diákonus, egykori diákom, a római német magyar kollégiumból hív a hét közepén, és kéri a segítségem római zarándok útjukhoz. József atyát, közösségünk papját a határon leszállították a buszról, így pap nélkül maradtunk. Mint a jó magam is pap vagyok, immár 43 esztendeje, belecsüppentem hát egy zarándok közösség életébe. Istennek legyen hála! Ezt nem csak úgy paposan mondom, hanem Isten igazából, rendesen. Péntek este, ahogy végeztem a rádióban, indulok a Szent István házba, ahol már várnak rám a drága jó hívek, gyónni. Ennek pedig abszolút elsősége van. Az 50 fős csoport legalább fele beül a kápolnába, és kezdődik, pontosabban folytatódik az a szép sorozat, ami éppen induló jezsuita életem része volt. 1992 és 1994 között rendszeresen kijártam a szegedi noviciátusból Ungvárra, Csapra és a kettő közt vagy 10 magyar faluba a járásnapok előtt egy-egy hétre, hogy gyontassak és misézzek. Sokszor családoknál jöttünk össze, ahonnét házról házra adták a hírt, itt a pap, gyertek gyónni. Így született meg bennem egy nagyon erős ős egyház élmény, ahogy a gyertyásan kivilágított tiszta szoba előtt összegyűltek a hívek. Kalap levéve férfiak és nők kendősen, idősek, fiatalok, fiúk és lányok. Csapon egyszerre még egy orosz nő is közéjük keveredett, és csak a pünkösdi lélek a megmondhatója, hogyan gyóntattam meg. Noha 11 éven át kötelező erővel tanultam oroszul, mégis inkább a lélek adta tudás segített át a megértés buckáin. Itt most mégis minden más, és mégis valami ugyanaz. Nehéz és pontos magyar szavak jelölnek védteket, amelyek leszakadnak az ajkakról bármiféle magyarázkodás nélkül. Értek én mindent, azonnal, első szóra, hát még a jóisten. Nem kell magyarázkodni, és lassan földereng bennem, hogy otthon, Kárpátalján, miféle dolog a háború és a halál. A kertek alján sétáló félelem. Lánykák jönnek, meglett anyák, és száraz szemmel síró öregek. Prokop Péter bácsi képeinek erős szentjei tartják bennem a lelket, adom az úr feloldozását, de azért befelé szakad és folytog a tagát. Hol is a front? Kérdem, és látom az igazi front országnyi széles, lopakodó mesdjéjét. Ma reggel Szentpéter sírjánál találkoztunk. Én már a napi vértanú szent piros mise ruhájába öltözve várom őket, akik pedig, mint egy igazi keresztalja, frissen érkeznek a szent kaputól, és az óriási bazilikában egymásba és Szentpéterbe kapaszkodnak. A bogdácsoló halászba, ki egy csöppet sem volt jobb, mint a mai kárpátaljaiak. Csak éppen hagyta, hogy más övezze fel és odavide, ahová nem is akarta, vagyis tanúság tétele helyére. Mi pedig éppen ott állunk, ahol Péter szíve dobog, mert él az egyház, és itt magához öleli közeli és távoli gyermekeit. A bazilika sekrestyéjében 10-12 éves máltai minisztráns fiúk teljesítenek önkéntes szolgálatot. Engem hárman is elkísérnek, és a csoportról foggatnak angolul, hogy kik ők, honnan jönnek. Mint hogy Kárpátalját nem értik, mondom, hogy magyarok, ők Ukrajnából, a nyugati határról. Onnan, ahol háború dúl? Kérdik. Igen, onnan. S látom rajtuk, hogy szemük elkerekedik, és közelebb jönnek hozzám. Érzem, tudom, arra gondolnak, hogy egy darab történelem lép hozzájuk, ők pedig kóstolgatják, ízlelik. Kezükben a piros kehelyfedő egyszerre Péter, Jézus és a keresztről nevezett Teréz Benedikta vére. Valóság. Véres valóság? Kérdeznek szemeikkel. Megváltott valóság. Pontosítok, és indulunk lefelé a magyar kápolnába. Kárpátaljáról, édes hazánkról. Ne feledkezzél meg szegény magyarokról. Vétesajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmaráza, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit. A virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd, mint beteg az ágyba, visszavágyik a magányba, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éji álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatomat ellepleszed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bánom, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hincse távol. Elég, ha nekem világol.
Arany János a Vigasztaló című versét Latinovics Zoltán előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban, már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén, 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd a jegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vige Posztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíja jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a Nagykőrösi Református Gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett, 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
Imája.
Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely elválaszt engem az istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy, az atya keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!